Katona Csaba történész a vonal végén.
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és tényleg Burkosország fővárosából jelentkezem, de lefordítsuk magyarra.
Na jó, azt jól tesszük, mert csak magam nevében beszélek, de azért szerintem lehet, hogy másoknak is fejtörést okozna ez a Burkosország, főleg ha elkezdenék utatni a térképeken, hogy hol is van.
Na hát akkor fejtsük ki, hogy miért pont Burkosország. Ja, vannak a magyar népességnek visszatérő fordulatai, ezek nagyjából a 18. századi háborúknak a közösségi emlékeit őrzik, és ugye ebbe szokott elhangzani az óperenciás tengeren túl. Uh-huh. Viszonylag ismert, hogy az óperenciás tenger, vagy az óperencián túli vidék, az Oberenz, tehát az Enz folyón túli vidék. Uh-huh. És ide kötődik a Burkosország is, ugyanis ne felejtsük el, hogy Berlin ugye Poroszországnak, vagy másképp Brandenburgnak a fővárosa. És hát a brandenburgi király, az a Brandenburgus, és az ez rövidült, az a Brandenburgus burgusszá, majd pedig burkussá, úgyhogy innen van a Burkosország, ami Brandenburgot, Poroszországot takarja.
Másodra
pedig a burkus királyot, meg a poroszországot.
Én az operenciás tengert sem tudtam, úgyhogy már most kb. 3 perc alatt annyit tanultam tőled, szerintem, mint egy komplett törőórán a középiskolában, úgyhogy köszönjük szépen.
Nagyon szívesen.
Na, és akkor ugye most itt a magyar burkus kapcsolatokat fogjuk feszegetni, hogy hogy is vagyunk mi ott.
Hát a következő helyzet, ugye, hogy Berlin, amennyire én meg tudom ítélni, az egyik legizgalmasabb város, hogyha valakit érdekel a történelem, különös tekintettel nyilván a 20. századi történelemre, ez nem csak magyar vonatkozásra igaz, értelemszerűen, de ha valaki itt szétnéz, akkor azt tudja, hogy vannak gyönyörű történeti emlékek, de azért a II. Világháború az rettenetesen megtépázta ezt a várost, ismerve a II. Világháború históriáját, ebben nincsen semmi meglepő, de ha szét akarunk nézni, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezek a bizonyos magyar-német dolgok hogyan tükröződnek itt. Csak néhány példa, ami így rögtön az eszembe jut, hát talán az egyik legismertebb, ugye Hadik Andrásnak a bizonyos haditette, amit nem is olyan régen filmen is láthattunk, mely szerint ugye megsarcolta Berlin Hadik. És kétségtelen tény, hogy ez egy óriási bravúr volt, tehát az, hogy el tudott ide jönni a embereivel, és a háborúban álló Poroszország fővárosát azt meg tudta fogalmazott magyarul zsarolni, harcolni, sokkal szebben hangzik egyébként, de mégis a lényeg ugyanaz. Az igazából egyetlen dologról szólt, hogy egy ilyen morálisan egy nagyon erős tartást tudott adni a katonáinak, meg egyáltalán ugye az országnak. Ugyanakkor azonban hát a porosz királyt, a burkus királyt rettenetesen felbosszantotta, mert mérlegeljük, hogy mennyire kínos dolog az, hogy az ellenfél egy ilyen akció csoportja, tehát csak elmegy a főváros, amíg fogja magát, azt mondja, hogy na, adjatok nekünk pénzt, mert különben nem megyünk el innen, és adnak nekik pénzt, és úgy mennek el innen. Képzeljük el, hogy lett volna abban a korban Facebook, ez hogyan hasított volna végig a neten. Facebook nem volt, de a hír így is hasított, és annyira dühös volt rá a burkus király konkrétan, most már maradjunk ennél a szakkifejezésnél, hogy amikor a békét aztán később megkötötték, és hát ott paroláztak az egykori ellenfelek, állítólag Hadikra ránézni se volt hajlandó, mert annyira bosszantotta a dolog, hogy ezt megtette vele. Tegyük rögtön hozzá, Hadik András kiváló katona volt, nagyszerű magyar katona volt, ugyanakkor azonban a birodalmat is szolgálta, de facto hadügyminiszterként is szolgálta későbbiekben, akkor még nem így hívták, de a lényeg mégiscsak ugyanez. És még egy dolgot tegyünk hozzá, a feljegyzések arról tanúskodnak, hogy mindenki úgy tekintett rá, hogy óriási tekintélye van, ő egyetlen embertől tartott a saját feleségétől.
Hát igen, az néha...
Vannak még ezzel igen. Így páran,
vagyunk egy
ilyen ismerettségi körömben.
Igen.
És hát ugye a magyar vonatkozásban talán még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy én most tényleg ne hasonlom el, hogy 89 a Berlin fal megnyitás. Jelzem egyébként, hogy a berlini fal kapcsán talán azt mindenképp érdemes megemlíteni, hogy 1989. február 5-én dördült el az utolsó halálos lövés. Mérlegeljük ezt a időpontot.
Mikor volt ez,
bocsánat? 89. Aha. Február 5.
Az igen.
20 éves fiatalember a barátjával próbált meg átszökni, és két lövés kapott a mellébe. 1989 az majdnem a jelenkor.
Tehát
teljes döbbenet, ne felejt, 89. március 15-én nálunk a Szabadság mámorába vonul a tömeg a tévészékházhoz, ahol Cserhalmi György felolvassa a modern 12 pontot, és előtte, bő egy hónappal, itt az NDK-NSK határvidékén megölnek egy 20 éves fiatalember. Ez döbbenet. Hozzáteszem, hogy az NDK fundamentalizmusára jellemző, hogy 1985-ben még robbantottak templomot.
Uf.
Tehát ez azért az 50-es éveket idézi számunkra.
Igen.
gondoljunk a Regnum Marianumra, de itt ez is megtörténik. Na, de hogy vidám a dolgokról beszélünk.
Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ezekben az emlék, példaértékű, hogy erre emlékeznek az emlékhelyek, a parkok, ahol ezek a történetek meg vannak örökítve, de olyan szintig, hogy a metroállomás, ahol mondjuk egy szökés történt, minden, ahol beszél a történelem, szóval Bernil egészen lenyűgöző, fantasztikus hely, mindenütt ez jön szembe, órákat, napokat el lehet tölteni csak azzal, hogy ezt úgy átérzed, és ezeket a történeteket olvasgatod.
Csak ennyit semmi mással gondoltam. Nem foglalkozunk, csak a fallal, már akkor Berlinbe megéri eljönni.
Igen.
Elképesztő, hogy milyen mintaszerűen őrzik ennek a emlékét. A Berlin egy nagyon szabad város, egy ultraliberális város, ezt most abszolút dicséretként mondom. És ebben a városban pontosan emlékeznek rá, hogy volt néhány olyan szakasz, amikor ez a fajta szabad gondolkodás, ez hát fogalmazom, úgyhogy minimum háttérbe szorult. Nyilván ilyen volt a harmadik birodalom időszaka, 1933-tól. De előtte Berlint úgy tartották számon, hogy a Párizshoz hasonló ilyen mulató helyeknek a városa. Tehát nem véletlenül, hogy még a század előny itt zenél Cigó Jancsi egyebek mellett, a Wintergarten nevű mulató helyen. De a másik ilyen időszak pedig értelemszerűen a NDK-é, tehát egy fundamentalista, kommunista állam, és az a fajta sérülés, ami a szabadságot érte ekkor, az így beleégett a berliniek kollektív emlékezetébe. És az a csodálatos a falban, hogy már a fal emlékének az őrzésében, mert a falban semmi csodálatos nem volt, hogy nem csak egy remek múzeum emlékezik meg róla, hanem tényleg mindenhol, ahol egyes szakaszát jelölik, hogy mi volt, személyes történetek sora kerül elő. És ezáltal válik átérhetővé ennek az egésznek a rettenete, illetve egy kis személyes emlékem, én pont 35 évvel ezelőtt, 1990-ben itt voltam Berlinben, most még Lünheide nevű településem mellette egy ilyen utolsó, még szocializmusban szervezett nyaraláson, és értelemszerűen bejárkáltam a városba, és egészen furcsa volt, tehát már egészen fiatalon lehetett látni, hogy micsoda mámort okoz a berlinieknek, érdezem az főleg a kelet-berlinieknek is, de a nyugat-berlinieknek is, akik ugye bezártan éltek, hogy átmenhetnek a falon bárhol, bármikor. Tehát azt 18 éves fejjel meg tudtam érteni, hogy ez mit jelent. És hogy milyen erők szabadulnak itt föl, és hogy mennyire más irányba viszi el ez Németország történelmét. Visszakérve egy picit a magyar dolgokhoz, két dolgot említenék meg még mindig. Az egyik, az egy végülis tragédiával végződő szerelem emléke, de Karinthy Frigyes, illetve Judik Etel szerelméről beszélnénk. A Karinthy Frigyes kapcsán általában a második feleségét, Bűmarankát szoktuk emlegetni. A városi legendák szerint azt mondta egyszer Karinthy Frigyes, hogyha egyszer meghal, akkor Jézus Krisztus átadja neki a helyét az Úristen mellett, mire édesapja rászól, hogy de hát édesapja szól, az Úristen rászól, hogy de fiam, ez hogy tehetted? Én azt válaszolja, hogy apám, én nálam is többet szenvedett, a Bűmaronka férje volt. Tehát... Az egy anekdota, kezeljük a helyén, de tegyük rögtön hozzá, hogy és egyébként, hogy mi minden összefügg, Bűmaronka nagyon sajnálatos módon, hogy egy kiválóan, de szabados életvételű szakemberről beszélünk, hogy a koncentrációs táborban vesztette az életét a későbbiekben. Viszont Karinthy Frigyes élete szerelme, talán mondhatom így, az első nagy szerelme az Judik Etel volt, akit Bogának becézett. De hát amikor Karinthy Frigyes úgymond rátalált Judik Etelre, akkor neki volt egy férje, már nem Karinthynak, hanem Judik Etelnek. Aminek az lett a következménye, hogy meg kellett szökniük Budapestről, mert akkor lett a botrány, állítólag a fér párbajra akarta hívni Karinthyt, aki hát mérsékelten volt militáns alakat, és ide menekültek Berlinbe, és itt éltek egy jó ideig. Ami azért mutatja azt, hogy ez a fajta, az a Berlin, a 10-es évek elejének a Berlinje, az ugye mennyire más volt, mint amit a 30-as évek Berlinjéről gondolunk. Tehát, hogy micsoda váltás volt a császárság meg a Weimári köztársaság után, ugye a harmadik birodalom fővárosává lenni, és azért mondtam egyébként, hogy ez a szerelem tragikusan végződött, mert Judik Etel életét vesztette a spanyolnátha járványban, és az Karinthy Frigyes, ha valaki olvassa a naplóját ezekben a napokban, amit írt, hát az nem a humoros Karinthy lesz. Az a döbbenetes fájdalom, ahogy ő ír arról, hogy elvesztette azt a nőt, akit legjobban szeretett valószínűleg egész életében. Tehát ennek is van egy berlini vonatkozása. Uh-huh. Azt gondolom, hogy erről is érdemes megemlékezni, ha itt járunk. És hát hozzátérek egy kis személyességet, hogy mit keresek én itt.
Na, ezt akartam kérdezni, igen, hogy mennyire személyes, hogy mennyire hivatalos a látogatásod, és mennyire publikus főleg.
Amúgy semmi ok nem tudom említeni. Egyszerűen bármikor szívesen megyek én is, lehet menni. De ez most nálad micsoda, igen?
Nagyon egyszerű a történet. Van a török-magyar baráti társaság, ami 1992 óta működik, és úgy hívják a elnökét, hogy Ismail Toszon Szarál, egy nagyon kiváló nyugalmazott bankár, aki korábban dolgozott Németországban is, Frankfurtban, meg egyébként melletti Berlinben is, és hát kiváló, ezt a kiváló úriembert a gyermekei, két kiváló fia van, Ahmed, illetve Emre, azzal lették meg, hogy elhozták ide Berlinbe, hogy itt ünnepelje a születésnapját, ami holnap lesz. Én pedig úgy ítéltem meg, hogy meglepetés lennének, befutok, és itt fogom őt köszönteni. Úgyhogy igazából ez egy nagyon érdekes sztori, onnan nézve, ahol én vagyok, hogy egy török-magyar kapcsolódási pontot itt Berlinbe tudunk egy kicsit előtérbe helyezni, úgyhogy ezúton is kívánom Ismail Toszon Szarálnak, hogy Isten éltesse.
Nagyszerű, hát mi is. És nagyon szépen köszönjük ezt a bejelentkezést, meg hát, hogy számos dologra fényderült, nagyon jó volt ez a kis magyar-burkus kapcsolatok felevenítése. Úgyhogy köszi szépen, akkor hasznos időtörtést, jó szórakozást neked ott.
Nagyon szépen Burkusföldet. Köszönöm, és egy jó Eisbein vár ma rám, ezt még így megcéloztam a mai napon a burkus konyha oldaláról.
Nagyon jó. Okay.
Ha pedig valaki a portugál konyháról szeretne többet tudni, az jövőn egy július 22-én az Örömföldéshez szeretettel várom őket. Ez egy teljesen más konyha, de most egy Eisbein.
Júli 22, az pont egy hét.
Júli 22.
Ugye? Aha, jó, oké. Okay. Köszönjük szépen, Csaba, akkor szép napot neked, szia!
Csüss, sziasztok!
Katona Csaba történésszel beszélgetünk egyenesen Berlinből.